És szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és ebben az órában vendégem Simonyi Cecília illusztrátor, akit köszöntök. Szia, örülök, hogy itt vagy.
Szia Marian, köszönöm a meghívást.
És rólad, illetve arról fogunk beszélgetni, ami veled kapcsolatos, és téged érint. Én azt gondolom, hogy ahogy olvasgattam utánat, hogy nagyon kalandos az életutad. Sok minden van, ami az illusztrátorsághoz vezetett, és láttam ilyet, hogy újságírás, antropológiát is tanultál. Szóval talán kezdjük azzal, hogy mitől és hogyan lettél te az, ami.
Magyar szakon kezdtem Pécsen, aztán fölvettem elé a kommunikáció szakot, ami az újságírás is volt, meg az antropológia is, és tanultam szervezetfejlesztést, faművességet.
Mindezt azért, mert még nem tudtad eldönteni, hogy mi az, ami érdekel, vagy ez így jött ki?
Így jött ki, de alapvetően nem tudtam pontosan, hogy én mi is lennék. Igazából a rajz az mindig jelen volt az életemben, tehát így mindig szerettem rajzolni, csak azt gondoltam, hogy nem vagyok annyira tehetséges, meg ez inkább egy ilyen hobbiként volt tekintve az én életemben. Tehát, hogy vagy így talán a családom részéről is, hogy ez egy szuper dolog, de ez nem a pálya. Meg voltak éppen 28 éves koromig én szervezetfejlesztő voltam leginkább, civil szervezetekkel dolgoztam az Ökotárs Alapítványnál, és ahhoz kellett azért egy-két ilyen markánsabb életesemény, hogy én ebben váltsak. Igazából ültem ennél a cégnél, amelyik egy szuper cég volt szervezetfejlesztés terén, a Concordia egy nagyon-nagyon emberileg is, szakmailag is nagyon jó hely volt. Ültem az asztalomnál, és a Szegedi Katalin illusztrátornak a képeit nézegettem, és csak arra az érzésre emlékszem, hogy én nézem azt a képet, és azt érzem, hogy én ezt akarom csinálni. És aztán várandós lettem, és 6 hónapos terhesen elvesztettem azt a kisbabát. Ez egy július volt, és azt hiszem, hogy ott keletkezett egy akkora vákum, hogy én azon gondolkodtam, hogy most én vissza akarok menni ez a céghez, én ezt akarom csinálni, mit akarok én csinálni valójában, és ültem a Batthyány téren.
Ez a fajta veszteség hozta el azt, hogy feltedd ezt a kérdést magadnak, vagy pedig azért nem akartál feltétlenül visszamenni, mert hogy a veszteség élmény az folyamatosan ott lett volna, tehát hogy ez egy emlék, vagy kötötted volna?
Nem, valójában ez okozta, hogy feltettem ezt a kérdést. Tehát elgondolkodtam azon, hogy jó, most július közepe van, most én szeptembertől ide.
Mint ami se történt volna.
Igen. Szerintem ennyire nem is volt tudatos, csak lett ott egy ilyen vákum, és ültem a Batthyány téren, így néztem ki a fejemből, és arra jött egy barátnőm egy nagy rajzmapával a hóna alatt, megkérdeztem, hova megy, mondta, hogy pótfelvételizni az Óbudai képzőművészeti szakiskolába, és mondtam, hogy jó, én is megyek. És elmentem vele, felvételiztem, és felvettek oda. Ez egy nappal is képzés volt, 2 év, képgrafika szak, ami a legrégebbi sokszorosító grafikai eljárásokat jelenti, a részkarcot, a fametszést, a litográfiát, tehát ilyen anyag, vastagon anyag, és szerintem nekem így az volt a terápiám. Nem volt könnyű döntés, mert azt éreztem, hogy tényleg most 28 évesen ezt megtehetem, hogy én most 2 évig nappalisként, tehát nem volt könnyű érzés, mindenki 10 évvel fiatalabb volt nálam, vagy 5-tel legalább, de szerintem így nagyon, nagyon fontos fordulópont volt.
Hát úgy tűnik, hogy felkínálta neked a Jóisten ezt a változás lehetőségét, és el is kaptad.
És el is
tehát
kaptam,
ember legyen igen. A talpán, aki a Batthyány téren üldögélve, mikor jön a barátnője egy rajzmappával, akkor veszi a jelet, hogy hoppá, nem kell nekem is, és aztán utána ez így meg is koronázódik azzal, hogy sikerül. Ez szenzációs.
Igen, és egy pici iskola volt.
És ez segített egyébként a veszteségélményben, csak hogy erre is kitérjünk egy
abszolút,
kicsit.
Abszolút, igen. És 2 év volt, 9-en voltunk a szakon, pici csoport volt, nagyon szerettem azt a műhely légkört, lehetett kezdőnek lenni. Szóval, hogy így egy...
Akkor különbség zavart? Mert hogy nem, ugye az előbb feltetted ezt a kérdést, de aztán...
Egy ideig ilyen kicsit furcsán éreztem magam, aztán úgy voltam vele, hogy nem érdekel. És így nagyon szerettem a többieket, meg ők is engem. Szóval, hogy így alapvetően egy ponton ez eltűnt, mint kérdés.
És ebben az időszakban, nem az anyagiakról akarlak kérdezni, de ebben az időszakban ugye ezt is mondtad, hogy ez egy fontos kérdés volt, hogy megengedheted-e magadnak. Hogy engedhetted meg magadnak, hogy kellett át struktúrálni az életedet?
Igazából egyrészt férjnél voltam, tehát volt egy hátterem, meg volt félretett pénzem is.
Tehát akkor nem az volt, hogy emellett tudtál bármit is dolgozni, igazából erre voltam
kíváncsi. Ez reggel 8-tól este 8:30-ig tartott.
Tehát ez egy ilyen kőkemény képzés folyamatos?
Igen, tehát egy nagyon intenzív, és én olyan mértékben fáradtam el estére, nyilván teljesen más csináltam, mint addig, tehát tényleg, amikor az első fél évben elkezdték adni ezeket az önálló tervezési feladatokat, akkor azt se tudtam, mi az, hogy önálló, mi az én önálló kép, saját képi világom, mi az, ami az én gondolatom, és nem valaki másé. Tehát, hogy, és nagyon szuper tanáraink voltak, az első fél év végén mondták, hogy hát színgicset gyártatok, de ez tök rendben van, innen indulunk. És tényleg, tehát, hogy akkor az ember így mindenhonnan gyűjt még ötletet, mert még így nem születik meg a saját képi világa, tehát ez egy hosszú folyamat, mire leások annyira, meg annyira elsajátítok eszközöket, meg technikákat, hogy el tudok vele kezdeni én magam dolgozni. Tehát ez egy lassú folyamat, és ez egy nagyon jó kis inkubátor volt erre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a képzőművészeti egyetemen én elvesztem volna. Itt meg volt egy olyan fajta, tényleg én inkubátornak tudom mondani, hogy nagyon technika hangsúlyos volt, tehát, hogy rézlemezeket kenni fel viasszal, bekormozni, karcolni bele egy tűvel, savval lemaratni. Tehát annyira én nekem máig nagyon sokat jelent az, hogy anyaggal dolgozom. Többször nekifutottam annak, hogy a digitális felületen is létrehozzam magamat, de egész egyszerűen egyrészt engem az mérhetetlenül leszív, másrészt meg azt érzem, hogy nekem az anyaga minden, tehát hogy nagyon szeretem azt, hogy egy képet az anyag is hoz létre, nem csak
hát
én.
Hát hogyne, és akkor itt ennél a pontnál el is vethettem a kis papíromat, össze is tépettem, hiszen azok a kérdések, amiket így összeírtam, tehát egy teljesen más irányba megyünk, tehát felejtsük el azt, hogy az illusztrátor az, aki ül színes ceruzákkal, és megrajzolja, vagy megfesti, vagy megtemperálja, vagy nem tudom, mit csinál. Tehát egészen más rétegei is vannak ennek, és ha jól gondolom, pontosan az anyag miatt egészen más dolgok is kijöhetnek belőle, mint amit mi képzelünk, ugye? Az illusztrátor mögé?
Igen, igen. Vagy legalábbis én nagyon szeretem beengedni azt a fajta véletlenszerűséget, amit egy technika, vagy az anyag maga tud létrehozni. A Noé bárkájában is ugye a cianotípia az egyik technika, amivel dolgozom.
Igen, akkor ezt még nem mondtam. De persze, abszolút, mert ugye Noé bárkája, Simonyi Cecília Noé bárkája című könyv, ugye ez az illusztráció a tiéd, a történetet én tulajdonítanám máshova, de ugyanakkor, na, szóval, hogy ez a te nézőpontod, a te látásod ezzel az egésszel kapcsolatban, de hát igen, egy klasszik történetről beszélünk.
Igen.
És egyébként fel volt írva, tehát nem kell mindent kidobnom, fel volt írva, hogy a technika az mi, amivel dolgoztál, egyébként meg a tapintása is olyan érdekes, most már, mintha érezném az anyagot. Tehát, hogy a technika is mi, de nyugodtan akkor mondd el.
Elmondom, mert ez jól illusztrálja azt, amiről így beszéltünk, hogy a cianotípia az egy archaikus fotográfiai eljárás, gyakorlatilag napfénykép. Tehát a napfénnyel készülő fotogram, egy fényérzékeny festékkel festek rá a papírra, és ráteszek dolgokat, tehát itt is láthatod, hogy növényi minták jelennek meg egyes felületeken, azokat effektíve fizikailag ráteszem a papírra, és utána kirakom a napra, és az oda fényképeződik.
Ez csodálatos.
Abszolút, ez milyen egy varázslat. Cianotípia.
Cianotípia.
És én is ebben is imádom azt, hogy össze kell kevernem két vegyszert egy bizonyos arányban, hogy működjön, nem lehet, milligramra kell kimérni, tehát hogy van egy ilyen boszorkányhonyha jellege, és nagyon sokat lehet vele játszani, meg kísérletezni, és soha nem ugyanaz kétszer, függ a papírtól, függ a napszaktól, függ a nap állásának a szögétől, attól, hogy milyen vastagon kentem fel, tehát hogy kétszer nem egyforma, és én ezt a véletlenszerűséget nagyon szeretem beengedni minden munkámba.
Tehát akkor volt ez a 28 éves korban volt ez az elhívódás, ez a két év beletett energia, és aztán utána külföld, ugye? Tehát, hogy neked voltak lehetőségeid tanulni külföldön is.
Igen, bár ez jóval később jött, mikor befejeztem ezt az iskolát, addigra született meg a kisfiam Samu, aki most 15 és fél éves, és ennek a könyvnek a főszereplője, és akkor, amikor ő így kisbaba volt, akkor én elkezdtem próbálgatni a szárnyaimat ilyen kisebb munkákkal, és a külföld az jóval később jött, az 2016 volt, amikor én elkeveredtem Olaszországba, bár nagyon régóta volt álmom, hogy megcsináljam ezt a mesterképzést. Ez egy kis közép-olasz városka Macerata, olyan, mint egy vár, egy ilyen kis pici gyöngyszem az egész, és nekik van egy olyan mesterképzésük, ami kvázi távoktatás. Ő ilyen 5-7-es blokkokra kell oda menni, és egyébként meg itthonról lehet csinálni, tehát ez egy olyan opció volt, amit az ember kisgyerek vagy gyerek mellett is meg tud csinálni. És akkor ezt így évekig nézegettem, gyűjtögettem rá a pénzt, és aztán egyszer így nekiindultam. De akkor a Samu már 9 éves volt.
És milyen tapasztalataid voltak ott? Mert nekem úgy tűnik, hogy amit te itt Magyarországon tanultál, abban is nagyon komfortosan, otthonosan érezted magad, fel tudtál nézni azokra, akiktől tanultál, össze tudtál kapcsolódni azokkal, akikkel tanultál. Tehát, hogy úgy érzem, hogy ez egy jó kis műhely volt. És akkor ez erősödött ott a külföldi tapasztalat? Erősítette ezt az érzést, vagy valami más volt ott?
Hát mindegyik. Egyrészt ugye eltelt 10 év majdnem, a két iskola között, és az alatt nyilván én nagyon sok munkát végigcsináltam, és már nagyon jól tudtam például azt, hogy mi hiányzik nekem, vagy mik a gyenge pontok, vagy mi az, amit itt nem tudtam megtanulni. Másrészt meg itthon a gyerekkönyv műfaj az alapvetően szöveghangsúlyos. Tehát az én munkáim azok általában úgy néztek ki, hogy kaptam 200 oldal szöveget, és ahhoz kellett csinálnom 10 képet. És ezt is nagyon-nagyon szeretem, tehát ha egy szöveg jó, akkor ilyen elképesztő csoda belemerülni, és aztán abból ledesztillálni képeket. De itt voltak éppen a képes könyv műfajt tanultam meg, ami a Noé bárkája, ami, ahol a kép és a szöveg minimum egyforma súllyal van jelen, vagy talán még a kép sokszor hangsúlyosabb is. A képes könyvekben az egyik szélsőség az az, hogy oldalanként egy sor szöveg van, vagy kettő. Tehát, hogy nagyon kevés, és ez azt jelenti, hogy ez alapvetően egy olyan műfaj, ami, ahol a képzőművészeti rész nagyon hangsúlyos, azt mondják a franciák, akik ennek a fellegvára Európában, hogy ez egy gyereknek az első találkozása a képzőművészettel. És ezért, tehát ők ezt egy képzőművészeti objektumnak tekintik, egy olyan könyvtárnak, ami legalább annyira mese, mint amennyire képzőművészet. És ezt egészen máshogy csinálja az ember.
Ez is milyen érdekes, amit most mondasz, hogy ugye az illusztrátor, nyilván sok könyvhöz készülhet illusztráció, de általában az illusztrátorról az jut eszünkbe, hogy a gyerek könyveket, a mesek könyveket segíti meg olyan képekkel, amikbe aztán a gyerekek el tudnak merülni, és egyébként ilyen értelemben egy-egy kép be is éghet. Most az én korosztályomnak, nem tudom, hogy egy Andersen mese, akár a karácsonyfáról, akár a gyufárus kislányról, be van égve az a kép, ami ehhez párosult, vagy ami illusztrációként ott volt mellette. Szóval, hogy ilyen értelemben egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó dolog a kép, aminek mesésnek és játékosnak kell lennie, miközben művészet, és pont ezért, mivel beég, és ez a jó, ha beég, elkísér, tehát párosít, nem? Tehát az életünkben nagyon-nagyon sok minden kapcsolódik majd hozzá. De ezek mind ilyen néma dolgok, tehát ezekről nem szoktunk feltétlenül beszélni, csak hogy van ennek egy ilyen mélysége. Ilyen értelemben egy iszonyú nagy felelősség, közben pedig egy csomóféle fajta agyféltekednek a mozgósítása szerintem.
Igen, igen.
Hogy ez szerinted hogy megy, vagy neked mi a tapasztalatod? Ha egy munkád van, akkor te hoz, hogy állsz neki? Egyáltalán ezt lehet-e így szálazni?
Lehet azért. Igen, ez egy nagy felelősség szerintem is. Amikor egy gyerek elé teszek egy képet, akkor alapvetően szerintem nekem az a legfontosabb célom, hogy ez az ő belső képeit hívja meg. Tehát, hogy én nem mondhatok el mindent az ő fantáziája helyett. Például én nagyon sokáig alig-alig rajzoltam embert az illusztrációimban, vagy ha igen, akkor háttal. Nekem gyerekkoromban sokszor nehéz volt az, hogyha egy karakter nagyon explicit módon megjelent, és az én fantáziámban tök máshogy volt.
Aha.
Tehát, hogy...
Neked volt egy ilyen élményed, és ezért nem akartál belenyúlni sok más 100 gyerek élményével.
Igen, abba, hogy ő hogy képzeli el azt az adott szöveget. Mert hogy valójában a legfontosabb dolog, amit a mese létrehoz, az az, hogy egy gyerekben megjelenek a belső képek.
Így van, és nem magyarázzuk sokszor.
Igen, majd... igen, és hogy az illusztrációnak is teret kell hagynia ezeknek a belső képeknek, és valahogy abban segítenie, hogy egy másik világba átlépjen, de ott még maradjon bőven tér az ő imaginációjának. És ahogy én nekiállok egy munkának, az sokszor szoktunk vitatkozni a kiadókkal azon, amikor próbamunkát kérnek. Mert azt mondjuk, hogy a próbamunka az ő szerintünk egy hát csak egy kép, vagy kettő ahhoz a szöveghez, de...
Ja, persze, értem, mert már most kell megmagyaráznod.
De hogy mire én eljutok ahhoz a két képhez, addigra én... Tehát az, hogy én inkubálok, tehát egy szöveget átolvasok 20-szor, és ülök. Ülök, vagy sétálok, vagy nem csinálok semmit, és csak így hagyom, hogy az dolgozom, tehát az szerintem a munkának a fele.
Így van.
És utána jön
ezt imádom, azt a világot, ami gramra mér mindent.
Igen.
Bocsánat, ez csak egy kiállás, igen, tehát mi a próba munka? Tehát, hogy azt nyilván neked úgy kell megcsinálnod, hogy megkapd a munkát. Tehát nem felskiccelsz három
vonalat.
És
ahhoz nekem már azt a világot létre kellett hoznom magamban.
Igen.
Úgyhogy úgy kezdődik egy ilyen munka, hogy az ember üldögél vele. Tehát a Noé esetében, ahol ugye a szöveget is én írtam, a Balázs Eszter a Lampion könyvek főszerkesztője volt olyan nagy bizalommal irántam, hogy azt mondta, hogy figyelj, próbáld meg. Ha sikerül, akkor jó, ha nem, akkor keresünk egy írót. Tehát ez így indult.
De ezt egy picit megmagyarázod? Mert hogy ugye Noé bárkája az egy ismert bibliai történet.
Igen, igen.
Értem,
igen.
Látom, ahogy vannak benne kiszólások, meg én úgy érzékelem, hogy úgy helyezi el ezt a történetet, hogy egy családon keresztül mutatja meg, és így aztán a befogadó is egészen más élmény, de hogy mit jelent ez, hogy te írtad, meg hogy
igen,
kaptál
okay.
te ehhez kedvet, meg miért lett
jó,
ez?
Jó, ez vissza kell menni az olasz iskolához. Arról egyébként még szívesen mondanék
igen,
pár
igen,
mondatot.
Igen, mondd csak.
Tehát az ugye képeskönyvkészítést tanít. Nekem ott az volt a legnagyobb élmény, hogy minden egyes héten más tanár tanított minket, tehát volt, hogy illusztrátorok, volt, hogy kiadóvezetők, volt, hogy tipográfus, volt, hogy festő, tehát hogy valahogy a könyvkészítésnek minden aspektusából kaptunk. És minden hét úgy épült föl, hogy a hét elején megkaptuk. Volt előadás, meg nem tudom, utána megkaptuk a feladatot, amin elkezdtünk dolgozni, és amíg dolgoztunk, addig ABC sorrendben mindenkivel egyesével átnézte az az adott tanár a portfóliót. Tehát én ennyi visszajelzést életemben nem kaptam, mint ott, amikor minden héten valakivel átbeszéltük azt, hogy az én képi világom az milyen, és azon így mit lehetne. Tehát, hogy nagyon ez elképesztően hasznos volt, rengeteget tisztult. Például volt egy festő, akinek bevallom, nem emlékszem a nevére, és mindenki sírva jött ki tőle. Pontosan tudtam, hogy akkor valószínűleg én is számíthatok valami elég erős kritikára őtőle, és ő például így végnézte, akkor már a projekten dolgoztam, én ott kaptam a Noét valójában, mint egy projektmunkát, hogy ebben a másfél évben én ezen dolgozzam. És akkor én elkezdtem ezzel dolgozni, és akkor ott megnézte a dolgaimat, és akkor így azt kérdezte, hogy te ide azért jöttél, hogy illusztrációt tanulj? Mondtam, hogy igen. Mondta, hogy jó, akkor kezdjél el illusztrálni, mert ez grafika. És annak nagyon szép, de ez nem illusztráció. És kérdeztem, de mi az illusztráció? És akkor mondta, hogy hát érzelmek, történetmesélés. Tehát én nagyon el tudok menni az absztrakt felé, és akkor ez egy nagyon erős impulzus volt, és mondtam, hogy de én nem tudok arcot festeni, nem szoktam. Mondta, hogy akkor most próbáld meg. És azt a hetet én azzal töltöttem, hogy így sorra jártam az osztálytársaimat, 25-en voltunk, brilliánsan festettek és rajzoltak azok az emberek, tehát nekem így visszahozta a hitemet abban, hogy mai 20 évesek is olyan technikai tudást akarnak elsajátítani, tehát hogy igen, így van a digitális világ, de abszolút létezik az analóg. Szóval így jártam őket végig, és így kérdeztem őket, hogy te hogy festesz arcot? Te hogy csinálod? és így elkezdtem.
Ezt. Összeszedted a tapasztalatokat.
Igen, megcsináltam valamit, amit addig sosem tettük, új dolgokat így mertem ott kipróbálni.
És hogy változott benned az, hogy ne határozd meg az olvasónak a gondolatát, de mégis valamilyen általad elképzelt arc legyen.
Hát, ha megnézed, szerintem
általában profilokat, igen?
Igen, általában profilokat rajzolok. Nem tudom, szerintem itt is így figyelek arra, hogy...
Egyébként megengedőnek találom a rajzaidat, tehát azt képzelem, hogy abszolút létezik az, hogy én nem biztos halványabbak az arcok, hogyha valamelyest mégiscsak fél profilból vagy szemből. Tehát, hogy ad teret arra, hogy nekem legyen gondolatom.
Uh-huh.
De akkor valószínűleg így oldottad meg leginkább, hogy nem...
Egy ponton szerintem már egyébként így, nem is tudom, hogy ennyire tudatos-e, egyszerűen csak én így tudok embert rajzolni.
És innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Simonyi Cecília illusztrátorral. Maradjatok ti is!